Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Drága édesatyánk, valóban hálásak vagyunk azért, hogy elküldted egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, aki bűnbocsánatot szerzett a kereszten, és azáltal te, hogy a harmadik napon feltámasztottad a halottak közül, első zsengeként bizonyosságunk lehet arról, hogy van feltámadás. Hogy nem árthat nekünk ez az első halál, ami mindannyiunkra vár, hanem abban a bizonyosságban és reménységben élhetünk, hogy azok, akik Jézus Krisztusban hisznek, és ez valósággá válik az ő életükben, a mindennapjaikban, azok ott lesznek majd te nálad. És drága Úr Jézus, hálásak vagyunk azért, hogy te beszéltél a pártfogóról, a Szentlélekről. Köszönjük, hogy mennybe menetel után eljöhetett erre a földre, és köszönjük, hogy a Szentlélek munkája által juthatunk hitre, bizonyosságra, és ismerhetünk fel téged, és ismerhetjük fel általad és rajtad keresztül az Atyát. Urunk, kérünk azért, hogy jöjj közénk lelked által, hiszen ígéreteid szerint, ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, ott te is ott vagy. És ebben a reménységben vagyunk itt ma, vasárnap, és abban a reményben, hogyha kiáltunk hozzád, akkor te meghallgatsz. És így vedd kiáltásnak ezt a fohászt, és kérünk azért, hogy szólj hozzánk ezen a mai reggelen is. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Jakabnak az első fejezetének 16. versétől a 21. verséig a következőképpen. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, a mai Isten tiszteletünkön a felolvasott ige szakasznak a második felére szeretném a hangsúlyt helyezni, amelynek címe, ugye szépen be van osztva a Szentírás fejezetről fejezetre, és minden egyes fejezetnek, illetve szakasznak van egy-egy címe, és ennek a résznek az a címe, hogy Isten igéjének hallgatása és megtartása. Mindenekelőtt arról szeretnék beszélni ezen a mai délelőttön, hogy mennyire fontos az Isten igéjének, az Isten szavának a hallgatása, annak a megtartása, és annak milyen hatása, milyen következményei vannak. Az első kérdés, hogy miért fontos Isten igéjének, az Isten szavának a hallgatása? Tudjátok, nagyon sok alkalommal hallom azt, hogy emberek azt mondják, hogy ők nem járnak gyülekezetbe, de ugye maguk módján hisznek. Nem járnak gyülekezetbe, de minden nap imádkoznak. Nem járnak gyülekezetbe, de ismerik a Bibliát. És amikor egy picit a mélyére ásunk a dolgoknak, akkor kiderül, hogy a maguk módján hisznek kijelentésben, számtalan dolgot megkérdőjeleznek Isten szavából, Isten kijelentéseiből. A magam módján kifejezés annyit jelent, hogy majd én eldöntöm, hogy mit, mikor, hogyan hiszek el. Aztán azt is jelenti, hogy a magam mértéke szerint hiszek, ahogy nekem az jól esik. Ez olyan, mint amikor megkérdeznek, hogy szereted a feleségedet? Igen, úgy a magam módján. Hát ebből a kijelentésből észrevesszük, hogy az a szeretet nem igazán mélybe gyökerező, nem komoly, nem odaszánt, olyan maga módján, maga mértéke szerint. Ha a feleséget megkérdeznénk, akkor biztos, hogy szomorú lenne, ha ezt a választ kapná. Ebben egyáltalán nincs a másiknak a figyelembevétele, hanem arról van szó, hogy én hogyan kívánom megélni a szeretetet. Az, aki a maga módján hisz, az nem hit, hanem önáltatás. Nem lehet maga módján szeretni, nem lehet maga módján dolgozni, nem lehet maga módján sportolni, illetve lehet, de az olyan is. Azzal nem fogok szeretetteljes, kiegyensúlyozott házasságban élni, nem fogok eredményeket, sikereket elérni a munkámban, nem fogok olimpiai aranyat szerezni és a dobogó legfelső fokára felállni. Hasonlóképpen, aki azt mondja, hogy a maga módján hisz, az nem úgy hisz, amiről a Szentírás beszél. Annak az igeolvasó élete, az ima élete olyan, amilyen. Olyan szedetvedett, ilyen is, meg úgy olyan is, nem szilárd alapokon nyugszik. Az ilyen ember nem napi életvezetésre, bűn felismerésre használja a Bibliát. Az ilyen ember az imádságot nem mint lehetőséget használja, hanem mint eszközt. Három olyan fontos tényezőt kell a szívekre helyeznem ezen a mai délelőttön, ami a hívő életében elengedhetetlen. Az igeolvasás, az imádság és a gyülekezetbe járás. Erről beszél a Biblia, tudnilik a hívő ember számára ez a három az életben maradást jelenti. Ahogy minden ember számára a levegő, a folyadék és a táplálék létfontosságú, az életben maradáshoz szükséges, úgy a lelki életben is ez a három elengedhetetlen. Hányszor találkozom azzal a kijelentéssel, én otthon élem meg a hitemet. Nem kell gyülekezetbe járni ahhoz, hogy higgyek. Tudjátok, aki ezt állítja, az nem ismeri a Szentírást. Annak fogalma sincs a hívő életről, és fogalma sincs a Szentírásnak a tartalmáról. Ahogy az imént említettem, az ember számára a levegő, a folyadék és a táplálék létfontosságú. Ha ennél a képnél maradok, akkor a levegő vagy lélegzetvétel, az imádság, a folyadék vagy forrás, az igeolvasás, ezek különösen is elengedhetetlenek az élethez. Ha bármelyik a kettő közül nincsen, akkor életképtelen az ember, életképtelen a hívő ember. Táplálék nélkül el van az ember egy ideig, így a gyülekezetben járás nélkül is el van az ember egy ideig, de ahogyan a test, úgy a lelki ember is elsorvad egy idő után, ennek a hiánya véget. Éppen ezért fontos e három léte az ember életében, hasonlóképpen a hívő ember életében. Csak egy példát hadd hozzak a Szentírásból, és nyilván sok példát lehetne említeni, de az apostolok cselekedetében egyetlen egy versben ott van ez a három kijelentés, ennek a háromnak a jelenléte, az imádság, az ige és a közösség. Idézem az apostolok cselekedetének 4. fejezetéből a 31. verset, amely így hangzik. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. A gyülekezet közösségében imádkoztak, és hirdették az igét. Természetes módon, ahol hirdetik az igét, ott van hallgatóság is. Ezért az ima élet, az igeolvasó élet és a gyülekezet közössége létfontosságú egy hívő ember számára. Nyilván nem azt jelenti, hogy csak a templomban, hogy csak a gyülekezetben lehet megélni a hitet, sőt ellenkezőleg, de az ember azért jön a gyülekezetbe, mert közösségbe lehet a másik emberrel, imádkozhat és épülhet a másik emberrel együtt az Isten hirdetett igéje által. A hívő ember nem a hitét éli meg a gyülekezetben, hanem itt erősödhet. Ez olyan, elnézést a profán képért, ez olyan, drága testvérek, mint az autó pályán az üzemanyag töltőállomás. A gyülekezetben a hívő ember feltöltődhet és megpihenhet. A gyülekezet egy töltőállomás. Kipihenheti az egész hetes lelki harcokat, küzdelmeket, és feltöltődhet, lelki táplálékot kaphat, erőt meríthet a következő hét lelki harcaihoz. Ezzel persze nem lehet és nem is kell megspórolni, kiváltani az otthon eltöltött csendességet, az igeolvasást, a térden állva való imádságot. A gyülekezet arra van, hogy azok, akik Krisztusban hisznek, együtt legyenek egy közösségben. Együtt hallgassák az Isten igéjét, és együtt imádkozzanak. Milyen jó lenne, drága testvérek, hogyha megrendülne ez a hely, ahol mi itt együtt vagyunk, ahogy az apostolok cselekedetében olvashattuk. Milyen jó lenne, ha mi is átélhetnénk, amit átéltek az apostolok, itt szintén a 4. fejezet 24. versében olvashatjuk, hogy egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez. Ha ilyen erős közösség lenne a nyíregyházi gyülekezet, ha egy szívvel és egy lélekkel kiáltanánk, szólítanánk meg a mindenható Istent, várnánk az ő építő szavát, kijelentését, és komolyan vennénk mindazt, amit ő mond, mert tudjátok, ezen a szószéken nem emberi okoskodások, nem emberi bölcselkedések hangoznak el, hanem a lelki pásztor megküzdi, megharcolja az Úr előtt mindazt, aminek itt el kell hangoznia. Mert tudjátok, ez a szószék, ez nem a lelki pásztornak a szószéke, ez a szószék, ez nem a gyülekezetnek a szószéke, hanem ez a szószék Isten szószéke. Isten szószéke. És éppen ezért óriási harc és óriási tusakodás egy lelkipásztor életében, hogy minek kell elhangoznia Isten szószékén. Nem a lelkipásztor szószékén, nem az én szószékemen, nem a gyülekezet szószékén, hanem az Isten szószékén. Ahogy olvashatjuk, drága testvérek, Pál apostolnál az 1. korintusi levél 2. fejezetének 3.-5. versében ezt írja Pál apostol, és én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. És lehet, drága testvérek, hogy nem hiszitek el, de minden egyes alkalommal, mikor szószékre, mikor pulpitusra kell állnom, akkor cidrizik a lábam a felelősség és a teher miatt. Mert én nem a magam bölcs gondolatait szeretném nektek átadni, hanem az élő Isten szavát, az élő Isten üzenetét, amely életváltozásra, életvezetésre, bűnlátásra és bűnfelismerésre vezethet. Nem rutinból szeretnék ideálni, nem rutinból szeretném hirdetni az igét, hanem újra és újra érezni a felelősségét annak, hogy a mindenható, hatalmas Isten követeként állhatok itt közöttetek. A mindenható Istent, az ő országát szeretném képviselni közöttetek. Az ő követeként vagyok itt Nyíregyházán, itt ebben a gyülekezetben. Az ő követeként vagyok itt, ahogy egy követ is a küldő országát képviseli egy másik országban, így az Isten országának követeként képviselhetem őt a nyíregyházi evangélikus gyülekezetben. Isten követeként óriási a felelősség és a teher, mert nem a magam bölcselkedését akarom hirdetni, hanem a mindenható Isten szavát. A mindenható Isten szavát, hogy a Krisztusba vetett hitetek ne emberi bölcselkedésekre épüljön, hanem a Krisztus erején nyugodjon. Tudjátok, ez az óriási különbség. Ez az óriási különbség. Amikor valaki kimegy nagykövetként egy másik országba, hogy képviselje a küldő országát, akkor nem a maga okoskodásait mondja, hanem a saját országát akarja képviselni. Ugyanígy a lelkipásztor nem a maga okoskodásait, nem a maga bölcsességeit akarja hirdetni, hanem az Isten országát, az Isten ügyét, az Isten szavát, és mindazt, amit Isten az ő szívére helyezett. A követnek ez a dolga. És ezért óriási felelősség az, hogy erről a szószékről mi hangzik el. Az Isten szószékéről. És tudjátok, kedves testvérek, ezért fontos számomra is a gyülekezet, mert nap mint nap megharcolva Isten üzenetét oszthatom meg veletek, hogy mit üzen Isten elsősorban nekem. Én nem úgy készülök az ige hirdetésre, hogy na mit kellene mondani a gyülekezetnek. Nem úgy készülök az ige hirdetésre, hogy gondolok egy-egy emberre, hogy jól kiprédikáljam, nem úgy készülök az ige hirdetésre, hogy végig gondolom egy-egy embernek az életét, hogy azon csattanjon az az ige hirdetés, hanem úgy gondolom végig az Isten szavát, az Isten üzenetét, úgy állítom össze az ige hirdetést, és úgy vetem papírra, hogy Uram, Te mit akarsz nekem üzenni? Nekem! Nem a gyülekezetnek! Az egy második lépcső. Hanem Isten mit üzen nekem? Hogy Isten miben akar megítélni engem, hogy Isten mit akar a szívemre helyezni, és ezen a mai reggelen, ezen a mai délelőttön, amikor ma hajnalban fölkeltem, és Isten előtt harcoltam, akkor Isten rámutatott arra, hogy nekem az a fontos, hogy az én életemben ott legyen az imádság, ott legyen az ige hirdetés, és ott legyen a gyülekezet, és a gyülekezet nem úgy, mint a munkaadó gyülekezet. Mert lehet jogilag is mondani, ez a gyülekezet az én munkaadóm. Én a munkavállaló vagyok, a gyülekezet nekem fizet egy X összeget, és én elvégzem azt a munkát, amit a gyülekezet elvár tőlem. Én nem így tekintek erre a gyülekezetre. Hadd mondjam, drága testvérek, hogy nekem ti nem a munkaadóim vagytok, hanem én ugyanúgy a gyülekezetnek a tagja vagyok. Ahogy te, ahogy te, ahogy te. És nekem is Isten szól. Engem is Isten megítél. És rámutat, hogy Zsarnai Krisztián, a te életed milyen? Mit kell rendezni? Mi miatt kell összetörnöd? Miben kell újulnod? Miben kell változnod? És én megadom azt, hogy te változzál. És ez a gyülekezet. Szomorú, nagyon szomorú az, ha egy lelkipásztor úgy tekint a gyülekezetére, mint a munkaadójára. Mert akkor nem más, lehetne Eisman, lehetne egy Michelin, lehetne egy Lego, bármilyen. De ez a gyülekezet nem. Ez a gyülekezet több. Ez az élő Isten közössége. Az élő Isten gyülekezete. Ez nem a lelkipásztoroké, ez nem a felügyelői, ez nem a presbitereké, nem a képviselőtestületi tagoké, hanem ez az Istené. Ahogy ez a szószék az Istené, úgy a gyülekezet is az Istené. Az Isten nyája. És tudjátok, ezért fontos az ige hallgatása a gyülekezet közösségében, mert ti nem a lelkipásztort hallgatjátok, hanem az Isten. És én csak egy eszköz vagyok. A napokban újra elindult a virtuóz. És ha megfigyelitek, én soha nem hallottam erről, vagyis hallottam, bocsánat, soha nem láttam a Virtus műsorát, mert minden pénteken van ez, itt most nem a reklám helye, minden pénteken van, és nekem mindig ifjúsági órán van, Manda Bokorban, és tegnap előtt nem tudtam eljutni ifjúsági órára, mert Budapesten voltam egy közgyűlésen, de úgy érkeztem haza, hogy még a Virtusnak a végét megnézhettem. És ami megdöbbentett engem ebben a műsorban az, hogy amikor ezek a csodálatos gyermekek, kiskorú gyermekek, ilyen 6-7-8-10 éves gyerekek játszottak különböző hangszereken, akkor a zsűri nem a hangszert dicsérte, hogy fú, milyen jó Steinway zongora, meg milyen szenzációs hárfa, vagy fuvola, vagy hegedű, hanem azt dicsérték, aki játszott. Miért mondom ezt? A lelki pásztor az az eszköz, az a hangszer. Nem az eszközt kell dicsérni. Kántáte vasárnapján arról kell beszélni, erről szólt a liturgiánk is. Azt magasztaljuk, aki ezen az eszközön játszik. A mindenható Istent. Lelkipásztorok jönnek, mennek, ott egy márványtábla szépen emlékeztet bennünket, hogy hány lelkipásztor jött, aztán hány lelkipásztor ment, hány eszköz jött, hány eszköz ment. Az eszköz ilyen. De ahogy az a zsűri is azt dicsérte, aki azon a hangszeren játszott, így ennek a gyülekezetnek is a feladata, hogy azt az Istent dicsőítse, aki egy-egy ilyen hangszeren játszik és megszólal és üzen. Értitek, drága testvérek? Ezért fontos a gyülekezet közössége. Nem a lelkipásztornak a szerepe, nem a lelkipásztor személye a fontos, hanem az a mindenható Isten, aki ma is szól, aki ma is üzen. És ezért fontos, hogy az Isten szavát hallgatjuk az Isten szószékéről a gyülekezet közösségében. Mert aztán ezt a hirdetett igét, útmutatást, életvezetést lehet megtartani a hétköznapokban. Lehet megtartani az itt elhangzott Isten szavát a munkahelyen, az iskolában, a családban, és rádöbbenni arra, hogy amit Isten mond, az működik a mindennapokban. Hányszor lehet hallani, hogy Isten szava már elavult, hogy ózsdi, hogy nem követi a divatot. Nézzétek meg, drága testvérek! Nézzétek meg, mondjatok bármit, hozzatok bármit! Példaként, ami már ideje múlt volna. Drága testvérek, csak néhány szót hadd ragadja ki ebből a részből. Azt mondja, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. De hadd mondjam el, hogy az ember haragja nem szolgálja a békességet sem emberek életében. Mekkora igazság! 2000 évvel ezelőtt megfogalmazott néhány mondat, mekkora igazság ma is, hogy drága testvérem, légy késedelmes a szólásra. Úgy lettünk teremtve, ez kicsit ilyen fizikai dolog is, hogy a szánk előrébb van, mint a fülünk, legalábbis jobb esetben. Jobb esetben a szánk előrébb van, mint a fülünk. És Isten ezért tanít, hogy az az ajak, ami előrébb van, mint a fül, kerüljön hátrébb. Legyen késedelmes a szólásra, hogy helyezd előrébb a te füledet, hogy legyen benned készség meghallgatni a másikat. Mekkora igazság ez, és mennyire nem tudjuk ezt gyakorolni egyébként a hétköznapokban, nem? Úgy megmondjuk a tutit, oda mondjuk, osztjuk az észt, és lehetne sorolni. És Isten azt mondja, hogy légy késedelmes a szólásra. Légy késedelmes a haragra. Milyen könnyen megharagszunk. Milyen könnyen meg tudjuk bántani a másikat, és a harag csak mélyíti az emberi kapcsolatainkat. Igen, drága testvérek, milyen nagy igazság az, amit itt Isten szava mond számunkra útmutatásként. Higgyétek el, semmi nincsen ebben a könyvben, ami ózsdi lenne. Semmi. Semmi nincsen, ami divatja múlt volna. Semmi sincs az igében, ami elavult lenne. Inkább úgy fogalmaznék, hogy az ember szeretné a divatot követve kihúzni azokat az igéket, amelyek neki gondot okoznak. Na hát erre már láttam jó párszor. Jó párszor alkalmat. Hogy ki mit akart kihúzni. Mert paráznák, hogy ugye azonnal a legtöbb fiatal ezt ma kihúzná. Hú, hát már, az már rég elavult. Ne paráznák, hogy lakva ismeri meg az ember a másikat, nem? Hát még a magyar közmondás is alátámasztja. De mi vagyunk azok, akik ki akarjuk húzni azokat, az igéket, amelyek számunkra zavaróak. Tudjátok, kedves testvérek, a Biblia nem divat kérdése, az élet nem divat kérdése, mert divatok jönnek és mennek. Ahogy a lelkipásztorok is jönnek, mennek, divat is jön, megy. De Isten igéje viszont változatlan. Az Isten igéje változatlan, ahogy az ige mondja, itt a Jakab levelének első fejezetében, itt a 17. versben, csak én a Károli fordítást hadd olvassam, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka, vagy a zsidókhoz írott levél 13. fejezetében ezt olvashatjuk, hogy Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Az Isten igéje változatlan, nem korhoz igazodik, nem divathoz simul, nem szolgál ki ideológiákat, éppen ezért rendíthetetlen, stabil, biztos pont, amire lehet építeni. Ezt a drága, értünk is meghalt és feltámadt Krisztust hirdette Péter is a pünkösdi prédikációjában. Erről a drága, értünk is meghalt és feltámadott Krisztust hirdette Luther Márton. Felekezettől, nemzetiségtől függetlenül hirdette Spurgeon, vagy Chambers, vagy John Newton. És ezt a drága, értünk is meghalt és feltámadt Krisztust hirdette erről a szószékről Túróci vagy Balcó is. És beszélhetek ma előttetek erről a drága Jézusról, aki változatlan, aki ma is él és uralkodik. Ez a hirdetett ige, amiről tudjuk, hogy Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű kardnál, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatát. Ma is változást hozhat fiatalok és idősek életében egyaránt. De őrá lehet bízni mindent, mert neki gondja van reánk, ahogy olvashatjuk Péter levelében. Ő neki gondja van reánk. És ha valaki komolyan veszi Isten hirdetett igéjét, annak komoly hatása, komoly következményei vannak az emberi életre. Amikor valaki hallja az igét, annak hatása van. Ez olyan, drága testvérek, amikor az ember szerelmes, annak komoly következményei vannak. Amikor az ember szerelmes, annak következménye van, az hat magára, az illetőre, és hat az illető környezetére. Már elmondtam ebben a gyülekezetben, amikor szerelmes lettem 2000-ben, megláttam a feleségemet az egyetemen, hát velem madarat lehetett volna fogatni. Ha mindenki látta, hát hogy ez a Krisztián, ez valami nagy változás van itten. De ugyanez volt 95-ben, amikor hitre jutottam, amikor új életet kaphattam, hát velem madarat lehetett volna fogadni. Így van ez, drága testvérek, amikor valaki hallja az igét, aztán hazamegy, megtartja, nem elfelejti, hanem beépíti az életébe, életének a része lesz Isten igéje, annak komoly hatása lesz. Az már nem a maga módján hisz, hanem Isten szavára kezdi el építeni az életét. És aki erre épít,
az kezdi igazán szükségét látni annak, hogy hallgasson igét, hogy imádkozzon és gyülekezetbe járjon, mert fontossá vált számára az imádság, mint levegő, mint lélegzetvétel, fontossá vált számára a folyadék, a forrás, mint Isten igéje, és fontossá vált számára a táplálék, mint a gyülekezet, ahol táplálkozhat. Egyedül ez lesz a hívő ember számára építő és megtartó. És ezért vegyétek, drága testvérek, komolyan az Isten hirdetett igéjét. Éljetek az imádság lehetőségével, és becsüljétek meg a gyülekezetnek a közösségét. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te adtál közösséget számunkra. Köszönjük a nyíregyházi gyülekezetet, evangélikus gyülekezetet, és hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben megszólíthatunk téged, és hallgathatunk téged. Hála legyen ezért a te drága és szent nevednek.